A mikrofonnál Lakatos László, folytatjuk beszélgetésünket Rihli Gáborral, a Magyar Művészeti Akadémia főtitkárával, és nagyon sok mindenről beszélgettünk, hát elsősorban gazdasági kérdésekről, és aztán itt az utolsó mondatokban elhangzott az, illetve hát ezt én előszakoltam ki, hogy a Magyar Művészeti Akadémián a főtitkára a rossz zsarú, aki kénytelen megállt parancsolni bármennyire is indokolt egyedi kéréseknek, meg különleges kéréseknek, amik mondjuk nem voltak betervezve, mert ugye tartani kell a költségvetést, és az emelkedő árak mellett ezt nagyon szigorú gazdálkodással lehet elérni. Nagyjából ezekről beszélgettük, és persze azért tartalmi kérdésekről is. De a szünetben aztán eszembe jutott, hogy még azért ide visszacsatolnék, és pont erre a kérdésre, hogy ugye mondta, hogy minden művészeti ágnak ugyanannyi pénzt adnak, mert hogy ez így igazságos. És aztán én tovább gondoltam ezt, hogyha nehéz idők vannak, akkor lehet-e úgy suranó pályára kerülni, hogyha valaki kevesebbet kér, akkor hát akkor többet lehet támogatni, többeket lehet támogatni, esetleg azzal előrébb lehet kerülni. Vagy nem, mert hogy azért a fontosság az az első, és az, hogy valami olcsóbb vagy többe kerül, az a másodlagos.
Ez teljesen a tagozatokra, a bizottságokra és a megfelelő grémiumokra van bízva, hogy ők hogyan szeretnének gazdálkodni azzal a keretösszeggel, amiről dönthetnek. Vannak olyanok, akik azt gondolják, hogy fontosabb egy-két nagy projektet támogatni, ami anélkül nem tudna megvalósulni, és ami igazán látványos, igazán nagyot szól, és vannak olyan tagozatok, olyan grémiumok, akik pedig látva nagyon sok szervezetnek, intézménynek az ellehetetlenülését és a napi gondokkal való küzdelmét, inkább elaprózzák ezt a támogatást, és többfelé is igyekeznek valamennyi pénzt juttatni, de ahogy beszéltünk róla a szünet előtt, a művészeti ágak is nagyon különbözőek, hogy mondjuk egy filmgyártásban mekkora pénzből lehet valamit csinálni, vagy...
De oda mondjuk viszonylag könnyű külső pénzt is bevonni. Akár a magyar adójogszabályoknak köszönhetően, ugye láttuk, hogy így jönnek ide forgatások, ez ugye a magyar filmeknek is segítség lehet, be lehet vonni egyéb támogatókat, míg mondjuk más művészeti ágakban nem feltétlenül jelentkezik olyan könnyen pénz. Most ez csak az én ötletem, nem értek hozzá, csak ez így is hirtelen eszembe jutott.
Ez távolabb vezet, amit ugye Csák miniszter úr is nagyon hangsúlyoz, hogy a kulturális élet és a művészeti élet minden területére minél több szponzort kellene bevonni. Nyilván ez sem magától értetődő, hogy a szponzorok minden művészeti ágat egyformán fontosnak tekintsenek a saját szempontjukból, de ugyanígy arra is tekintettel kell lennünk, és ez se egy könnyű kérdés, hogy költségvetési forrásokból is azért nem csak a Magyar Művészeti Akadémia támogat projekteket, hanem a Nemzeti Kulturális Alap, a Petőfi Kulturális Ügynökség, vagy határainkon túl, ugye a Bethlen Gábor alap, és még sokan, és hogy ehhez a támogatási rendszerhez hogyan illeszkedhet a Művészeti Akadémiának a támogatása.
Ez sem egy könnyű feladat, mert ugye akár mondhatják is, hogy hát hogy van ez, hogy XY 4-5 szervezettől kapja ugyanúgy az állami támogatást, csak más csatornán, és akkor itt van a Magyar Művészeti Akadémia, ahol ráadásul odafigyelnek arra, hogy ugyanannyi jusson mindenkinek, ilyen szintezve a dolgot, hogy akkor mindenkinek ugyanannyi, hogy akkor nem lehet ezzel nivellálni. Vagy gondolom, ezek a viták folynak nap, mint nap.
Folynak, és ez a része szerintem még viszonylag egyszerű, mert nem vet fel nagy filozófiai kérdéseket, amit miniszter úr is hangsúlyoz, hogy össze kell tudnunk kapcsolni ezeket a támogatási rendszereket olyan szinten, hogy lássuk, hogyha egy-egy projekt máshonnan is támogatást kap, vagy máshova is benyújtották támogatási kérelemre azt az adott dolgot. Én szerintem ez nem azt jelenti, hogy kizárólagosság, tehát hogyha az egyik helyről kapott, akkor a másikról ne kaphasson. Az a legfontosabb, hogy tudjunk arról, hogy már máshonnan is kapott, és ennek a tudatában mérlegeljük, hogy akkor mi ezt mennyivel gondoljuk kiegészíteni, vagy pedig nem indokolt kiegészíteni.
Egyébként az, hogy valamit, mondjuk projektet támogatnak, az kifejezetten a projekt támogatása, vagy kifejezetten művészeket támogatnak? Mert én itt arra gondolok, hogy és akkor most egy kicsit így bele is csapok egyéb témákba is, mert támogatják a fiatalokat, meg lehet pályázni, szinte ilyen havi fizetésre lehet pályázatot benyújtani. Ugye ez nem egy nagy összeg, de annak, akinek a napi munkájához mondjuk nincs folyamatos jövedelme, annak ez egy óriási segítség. Egy havi nettó 200 ezer forint azért azzal sokan kiegyeznének, hogy az úgy jön, és ők dolgozhatnak szabadon. Melyik a jellemzőbb, vagy az akadémiának mi a fontosabb, hogy az egyént, a művészeket megtámogassa abban, hogy aztán később kiteljesedhessenek az akadémia segítségével, vagy az, hogy legyenek látványos projektek, vagy erre is szintén az lesz a válasz, hogy majd ezt eldönti mindegyik művészeti ág vezetője.
Eldöntik természetesen a jogalkotó, illetve az akadémikusok, de jó, hogy erre rákérdezett, hiszen én elsősorban azokra fókuszálok, és arról beszélek úgy magától értetődően, amivel idézőjelben a legtöbb gondom van, de most, hogy így rákérdezett, teljesen igaz, hogy a legnagyobb összeget, több mint 2 milliárd forintot, az például kifejezetten állami díjjal vagy művészeti középdíjjal rendelkező 65 évnél idősebb művészeknek folyósítjuk. Művészjáradék címen, amit a Magyar Művészeti Akadémia kezdeményezésére fogadta el a kormány, hogy erről szülessen egy jogszabály. És ez olyan szempontból egyszerű, hogy én itt hatóságként egyszerűen, ha a feltételek adottak, akkor nem kell vizsgálni semmi egyebet, hanem folyósítjuk ezt az életjáradékot, és ez nem projekt alapú, hanem már letették az asztalra ezek a művészek azt, amiért megkapták az elismerést, a megfelelő díjakat, és attól kezdve 65 éves koruktól, hogyha ők igénylik, akkor mi havonta folyósítjuk ezt az összeget.
Ebben de van egy hasonló, szociális láb is?
Van ebben egy szociális láb is, hiszen tudjuk, hogy a rendszerváltás előtt gyakorlatilag a művészek voltak a mai fogalmaink szerint kvázi szabadúszók, akik ugyanaz alapnak tagjai voltak, meg volt valamiféle becsatornázásuk, de messze nem úgy szerezték a jövedelmüket, mint akik állásban voltak, és miközben nagyon komoly munkát végeztek, és nagyon komoly eredményeket értek el, az ő nyugdíjuk jóval alacsonyabb, mint akár egy hivatalnoki, aki megfelelő 8 órás hivatali állásban töltötte a Kádár korszakban a munkás évtizedeit, úgyhogy mindenképpen van ennek egy ilyen szociális vonatkozása is, és most a Magyar Tudományos Akadémiával együtt kezdeményezzük, hogy ez a művészjáradék is infláció követő legyen, és próbáljuk meg a nyugdíjakhoz igazítani olyan formában, hogy ezek a kiváló emberek, akik méltatlanul alacsony nyugdíjat kapnak az előző korszak nyugdíjrendszere miatt, ezek megkaphassák ezt a kiegészítő támogatást.
És mi a helyzet a fiatalokkal?
És a fiatalokkal. Mert valóban, hogy szavunkat ne felejtsük. Kérdés. Tehát olyan szempontból az ösztöndíjaink is projekt alapúak, hogy pályázni valamilyen konkrét elképzeléssel, tervel kell, de a Magyar Művészeti Akadémia másik nagyon fontos innovációja, hogy fiatal és középkorú művészeknek 3 éves ösztöndíjat ajánl. Ezekre az ösztöndíjakra több mint 10-szeres a túljelentkezés. Évente 100 művészt és művészetelméleti szakembert tudunk ebbe a programba felvenni, és ők egyrészt 3 éven keresztül kapnak egy fix ösztöndíjat, ami segíti őket abban, hogy valóban több időt és energiát tudjanak fordítani a művészi alkotásra, tevékenységre. Másrészt viszont legalább ilyen fontos a mai egyre inkább atomizálódó világunkban, hogy egy közösséget is próbálunk teremteni számukra. Szép környezetben, a budai oldalon levő Hildvillában, a Budakeszi úton vannak nekik rendszeresen összejöveteleik, ahol bemutatják az eredményeiket, megbeszélik részben ösztöndíjas társaikkal a problémáikat, kérdéseiket, másrészt az akadémikusaink is mentorálják őket, amennyiben ezt igénylik, és akkor így 3 év alatt ez alkalmas arra, hogy egy közösség is kikovácsolódjon belőlük. És mivel most már vannak végzett évfolyamaink is 2 éve, ezért nagyon fontos az alumni rendszernek a felépítése, amihez hozzákezdtünk, tehát amikor végeztek, akkor se engedjük el a kezüket, hanem próbálunk velük kapcsolatban maradni. Továbbra is támogatjuk például, hogy az ösztöndíjas időszakban megszületett eredményeiket a közönséghez eljuttathassák, akár idehaza, akár külföldön, és alumni találkozókkal, mentorálásba való bevonással, vagy akár akadémiai feladatokba való bevonással tudjuk őket és a tehetségüket továbbra is szem előtt tartani.
Ebben az oktatásban minden művészeti ágból vannak hallgatók, vagy itt vannak kiemeltebb művészeti ágak?
Minden művészeti ágban, és művészet elméletnek nevezzük azokat, akik kutatják ezeket a művészeti ágakat. Mindegyikből, és itt a főtitkár kockasága az nem tud annyira egyértelműen érvényesülni, mint ahogy korábban beszéltünk róla, tehát itt azért az előzsűrik, és utána az ösztöndi bizottság mérlegeli, hogy a különböző művészeti ágakban az adott évnek a kínálata alapján, a pályázói alapján hova tesz esetleg valamivel több ösztöndíjat, és melyik területre ad valamivel kevesebb ösztöndíjat. Tehát itt azért nem ilyen matematikai igazságosság érvényesül, mint mondjuk a pályázati kereteknél, vagy a program kereteknél.
Említette ezt a 10-szeres túljelentkezést. Ez egyik oldalról azt jelzi, hogy igény van minden fillérre a művészek körében. Másik oldalról meg azt jelzi, hogy kellőképpen helyén van kezelve a művészek által. A Magyar Művészeti Akadémia fontosnak tartják, hogy ide járuljanak. Ön melyiket érzi erősebbnek itt? A pénztelenséget, ami minden fillért megfogad a művészekkel, és ha kell, akár újabb projekteket generálnak maguknak, csak hogy bevételhez jussanak, vagy pedig valóban az van, hogy ez önmagában részt venni egy ilyen projektben, vagy egy ilyen több éves ösztöndíjrendszerben, ez önmagában egy rangot jelent ma már.
Én bízom benne, hogy az utóbbi szempont is igaz, tehát ezek az évek bebizonyították, hogy itt valóban nagyon értékes munka zajlik, hogy nagyon komoly eredmények születnek. Bízom benne, hogy az ösztöndíjasaink és a végzett ösztöndíjasaink jó hírét viszik ennek a programnak. Nagy gondot fordítunk rá, hogy a kutatóintézetnek a honlapján ezek az ösztöndíjasok mind megjelenjenek az eredményeikkel, a pályázatukkal. Most már 2 éve a végzett ösztöndíjasoknak nagyon nagyszabású összművészeti kiállítást és programsorozatot szervezünk a Pesti Vigadóban, ahol minden művészeti ág képviselői be tudják mutatni, hogy mire jutottak ebben a 3 évben. A végzett ösztöndíjasaink munkáit nagyon sikeres külföldi kiállításokon, külföldi koncerteken tudjuk bemutatni, úgyhogy én abban bízom, hogy az ezekről való tudósítások, pozitív visszajelzések, azok minél több művészt arra indítanak, hogy ne csak a pénz kedvéért, hanem ehhez a közösséghez tartozás kedvéért is pályázzanak.
Hát ez egy olyan szép végszó lehetne, de hát még hál' Istennek van egy csomó időnk, úgyhogy tudunk beszélgetni másról is. Bár én még itt is leragadnék egy kicsit, mert itt is felmerül az emberben, hogy hát ezek a hallgatók gondolom még valamely képzőintézethez tartoznak.
Mivel 18 és 50 év közötti korban lehet pályázni, ezért természetesen ilyen is, meg olyan is. Azt örömmel tapasztaljuk, hogy évről évre csökken az átlag életkora az ösztöndíjat elnyert művészeknek. Részben ez nyilván abból is adódik, hogy a neves középkorú művészek már megkapták, és akkor most már sorra kerülhetnek olyan fiatalok, akik valószínűleg nem kevésbé tehetségesek, csak még nem volt idejük bizonyítani ezt.
Bocsánat, mennyire kizáró ok az, hogy valaki egyszer már részesült ebben az ösztöndíjban?
Egyszer lehet részesülni ebben az ösztöndíjban, ezt is nagyon fontosnak tartjuk, hogy ez minél több tehetséges művész és művészetelméleti szakember számára nyújtson egy lehetőséget. És ha már az ösztöndíjakról beszélünk, akkor érdemes megemlíteni, hogy ezen kívül vannak tagozati ösztöndíjak, vannak köztestületi ösztöndíjak, tehát az akadémia igazából milliárdos nagyságrendben költ évente ilyen ösztöndíjakra, oklevelekre, elismerésekre.
De az nem kizáró, hogy esetleg egy képzőintézetből is kap valaki adott projektre akár.
Nem, ezt mérlegeli az a zsűri, amelyik rangsorolja a pályázókat.
Akkor én most visszacsatolnék az induló kérdésünkhöz. Aki esetleg nem hallotta, ott ugye felemlítettem, hogy amikor 2 évvel ezelőtt megválasztották önt, akkor kiemelte, hogy mindenképpen az együttműködésnek és a kommunikációnak az erősítését tartja fontosnak. És hát ugye ennek kapcsán aztán beszélgettünk már az együttműködésről mondjuk a Magyar Tudományos Akadémiával, de hát azért ne kerüljük már meg, ön a külügyből jön valahol. Ugye?
Igen, tehát eredendően ugye egyetemi ember lennék, történész és bölcsész, de az elmúlt években, közel 10 évet a külügyállományában voltam külszolgálatban, kulturális diplomácia területén.
Ennek köszönhető, hogy a külüggyel is kötöttek egy stratégiai együttműködési szerződést? Vagy ez egy természetes út, hogy ha nemzetközivé akarják tenni a kapcsolataikat, akkor adja magát, hogy a külügy segítségét kell kérni?
Inkább így mondanám, tehát ha már egyszer Magyarország fenntart külföldön 26 magyar kulturális intézetet, és van még jó néhány kulturális szakdiplomatája, akik külföldön dolgoznak, akkor én azt teljesen természetesnek tartom, hogy a Magyar Művészeti Akadémia nem csak a saját csatornáin és a saját kapcsolatrendszere révén igyekszik a magyar művészeti eredményeket eljutatni külföldre, hanem ezt a hálózatot is igyekszik bevonni a gondolkodásba és az együttműködésbe, és valóban 2 évvel ezelőtt ennek a jegyében írtuk alá az együttműködési megállapodást a külgazdasági és külügyminisztériummal, és aztán amikor a külföldi intézeteknek a szakmai irányítása az újonnan megalakult kulturális tárcához került, akkor a Kulturális és Innovációs Minisztériummal is megkötöttük ezt az együttműködést, és igyekszünk olyan külföldi programokat, megjelenéseket, eseményeket támogatni, amelyeket a külföldi magyar intézetek, a külképviseletek is fontosnak tartanak, és ami a Magyar Művészeti Akadémia prioritásaihoz is kapcsolódik. Az egyik legfontosabb szempontunk az, hogy ezek a külföldi bemutatkozások mindig, lehetőleg mindig helyi szakmai partnerekkel, helyi művészekkel együtt valósuljanak meg. Ugye ezt nem kell nagyon magyarázni szerintem, hogy egyrészt a kinti művészeti intézmények, szervezetek vannak úgy beágyazva, hogy a megfelelő hírverést, a megfelelő közönséget tudják biztosítani. Másrészt, hogyha egy magyar művész egy külföldi művésszel együtt tud valamit létrehozni, az sokkal közelebb áll a külföldi közönség szívéhez, sokkal nagyobb elismerést arat. Másfelől akkor van remény arra, hogy a későbbiekben már nélkülünk is ezek az együttműködések tovább folytatódnak, ezek az emberi szakmai kapcsolatok. Gyakorlatilag így működtettem főtitkárságomat megelőzően a Helsinki Magyar Kulturális és Tudományos Központot is, hogy ez az egyik legfontosabb szervező elv volt, amikor évi több mint 100 programot szerveztünk, és mindig hangsúlyozottan igyekeztünk finnekkel közösen, közös célok mentén, társfinanszírozásban megvalósítani ezeket az eseményeket.
Na, tehát ez egy jó iskola volt, ha lehet ezt mondani, bár igazából gondolom, hogy az a feladat sokkal szebbnek tűnik, így messziről, mert itt egy sokkal nagyobb intézmény van, ugye? De hát ez mégiscsak ott a produkcióról szólt leginkább a munka, nem?
Lehetne így is gondolni, de én nagyon ambicionálom, hogy a főtitkár ne csak az irodájában üljön, és ne csak költségvetési aktákat tologasson jobbra-balra, hanem minél több akadémiai szervezésű vagy akadémiai támogatású programon is részt tudjak venni, és én magam is lássam, hogy milyen eredmények születnek, úgyhogy ilyen szempontból azért nincsen hiányérzetem.
És születnek egyébként?
Szinte minden nap több esemény közül kell kiválasztani azt az egyet vagy kettőt, amire valóban eljutok, és akkor ott nagyon nagy öröm és egy közvetlen visszacsatolás, hogy amiért dolgozunk, abból valóban ilyen emlékezetes művészeti produkciók születnek, és rögtön látja az ember a közönség arcán is ugye azt a fajta pozitív visszajelzést, amiért érdemes ezt csinálni, nem csak napi 8 órában, és ez nagyon hasonló ahhoz, amit egy sokkal kisebb intézményben megélhetett az ember intézet vezetőként, ahol még természetesebb volt, hogy minden eseményen ott legyen.
Na most látszik-e már eredmény ennek az együttműködésnek? Tehát mondjuk valósultak-e meg olyan művészeti együttműködések az önök segítségével bármelyik országban is, amelynek már látszanak az utó rezgései, vagy az az eredmény, hogy önjáróvá válik a projekt, vagy ha nem is a projekt, hanem akár a folyamatos együttműködés, akár két művész, akár művészeti csoportok között.
Igen, már rögtön az első tavalyi évben, ami egy tört év volt, amikor nekifutottunk, 500 programot tudtunk így finanszírozni és létrehozni, és már ennek az évnek az elején érzékeltük, hogy sokkal több, például sokkal több javaslat és ötlet érkezett, és sokkal inkább olyan, amit mi is jónak tartunk. Ez nyilván annak köszönhető, hogy azok a partnerek, akik részt vettek a tavalyi évben ebben az együttműködésben, ők is ráéreztek ennek az ízére, és ők is egyre inkább igénylik ezt a fajta együttműködést. De mondhatok esetleg egy másik példát is, hogy nem mindig a külföldi intézetek től hozzuk. Az akadémiának természetesen vannak egyéb kiemelt külföldi megjelenései és támogatásai is. Most az ősszel vehettünk részt több akadémikussal, ösztöndíjassal, köztestületi taggal a velencei üveg 7 nevezetű a szakma számára
köszönöm,
a legnagyobb,
hozta, mert
a legnagyobb reprezentatív seregszemlén, ahol a Bohus-Lugosi Alapítvány megszponzorálva, de a saját akadémikusainkat, köztestületi tagjainkat, ösztöndíjasainkat is mozgósítva egy csodálatos jelenlétet tudtunk biztosítani Velencében, és többek
között...
Nem
egy könnyű terep, hát ott azért van múltja az üvegművességnek, nem is kicsi.
Pontosan, és ugye ez már nem csak az akadémiának, hanem mondjuk egy olyan szakmailag erős alapítványnak, mint a Bohus-Lugosi Alapítvány, tehát két kiváló elhunyt akadémikus üvegművészünk életművét is gondozó alapítványnak az eredménye, hogy például a nemzetközi központi kiállításon magyar üvegművészek számszerűen is többszörösen voltak reprezentálva bármely más ország, akár az olaszokhoz képest is, fantasztikus munkákkal. Tehát el tudták juttatni ennek a nagyon fontos nemzetközi fesztiválnak a szervezőihez azokat a tehetségeket, azokat az eredményeket, amire rácsodálkoztak, és azt mondták, hogy ez kell nekük. De amit mondani akartam, hogy többek között ennek az eredményeként, hogy ilyen szép nemzetközi sikerekhez tudunk hozzásegíteni valakit, most éppen nagyon szépen alakul az a projekt is, ami már túlmutat az akadémia közvetlen támogatásán, hogy Veszprémben egyrészt egy kortárs üvegművészeti állandó kiállítás és múzeum létrejöhessen, másrészt ugye a szilikát szakok, amik a felsőoktatásban, művészeti felsőoktatásban is nagyon mostoha helyzetbe kerültek az elmúlt évtizedekben, hogy ott lehessen akkor így ezzel az alapítvánnyal együttműködésben és az Európai Uniós fejlesztésekkel együttműködésben Navracsics miniszter úrnak a támogatásával vissza lehessen hozni olyan szakokat, felsőoktatási képzéseket, amik szinte már kihaltak Magyarországon, miközben hát azért Finnország kapcsán is többen tudják, hogy a design, az üvegművészet egész világon elismert és number one, még a finn művészek is csodájára jártak arra, hogy itt Magyarországon milyen szakmai, technikai, technológiai tudás van, és ez nagyon fontos, hogy ne vesszen el. És a Művészeti Akadémiának például ebben is nagyon nagy szerepe van, hogy ezeken a területeken, ahol átmenetileg billegnek a dolgok, és könnyen kicsúszna a talaj a különleges nemzetközileg is párját ritkító eredmények és tudásátadás alól, hogy ott legyünk, segítsünk, támogassunk, biztassunk, és akkor így segítsük azt a művészeti hagyományt és örökséget tovább éltetni, ami mindannyiunk és az egész nemzet számára hát meggyőződésünk, hogy eminensen fontos.
Hát ez lesz a végszó mára, bár itt még egy újabb beszélgetést kezdhetnénk. Én nagyon köszönöm Rikli Gábornak, a Magyar Művészeti Akadémia főtitkárának, hogy vendégünk volt és beavatott minket a munkájába. Kérem, tegye máskor is.
Köszönöm szépen, szívesen jövök, hogyha lehetőségem lesz rá.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat, itt a Trend FM-en nem sokára a hírek következnek, azt követően, hogy megszokhatták, különleges zenei válogatásunk, búcsúzik a műsorvezető szerkesztő, Lakatos László.